Mózes 5. könyvének a tanulmányozását folytatjuk. A 18. fejezet következik. Az egész 18. fejezetet elolvasom. Tehát Mózes 5. könyvének a 18. fejezete. A lévita papoknak, lévi egész törzsének ne legyen birtok része és öröksége Izraelben. Az Úrnak szóló tűzáldozatokból, az ő örökségéből éljenek. Ne legyen öröksége testvérei között, az Úr az ő öröksége, ahogyan megígérte neki. Ez legyen a papok törvényes járandósága a néptől, azoktól, akik marhát vagy juhot áldoznak. Adják a papnak a lapockát, az állkapcsát, meg a gyomrot. Add neki gabonád, mustod és olajad első termését is, meg juhaidnak először lenyírt gyapját. Mert őt választotta ki Istened az Úr valamennyi törzset közül, hogy ott álljon és szolgáljon, és áldást mondjon az Úr nevének ő és fiai minden időben. Ha egy lévita bárhonnan Izraelből, bármelyik lakóhelyedről, ahol jövevényként él, el akar majd jönni arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, hadd jöjjön el, amikor csak kívánja, hadd végezzen szolgálatot Izraelének, Istenének, az Úrnak nevében, épp úgy, mint a többi lévita testvére, akik az Úr színe előtt állnak. Velük egyenlő részt kapjon azon kívül, amilyen van a családi tulajdon eladásából. Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úrad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen olyan nálad, aki a fiát vagy a lányát áldozatul elégeti, ne legyen jós, se varázsló, varázslástűző, jelmagyarázó vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyen cselekszik, éppen ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket a népeket Istened, az Úr. Légy fethetetlen Istened az Úr előtt. Mert ezek a népek, amelyeknek a földjét birtokba veszed, varázslókra és jósokra hallgatnak, de neked ezt nem engedi meg Istened az Úr. Profétát támaszt majd testvéreid közül Istened az Úr, olyat, mint én. Őre hallgassatok. Egészen úgy, ahogyan kérted Istenedtől, az Úrtól a Hóreben, az összegyülekezés napján, amikor ezt mondtad. Nem tudom tovább hallgatni Istenemnek, az Úrnak a szavát, és nem tudom tovább nézni ezt a nagy tüzet, mert meghalok. Akkor az Úr így szólt hozzám. Helyesen mondták, profétát támasztok nekik testvéreik közül, olyant, mint te. Az én igémet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket az én nevemben hirdet, azt majd én felelősségre vonom. Ha pedig egy proféta elbizakodottan olyan igét hirdet az én nevemben, amelyet nem én parancsoltam meg neki, vagy ha más Istennek nevében szól, az a proféta halljon meg. De gondolhatnád magadban, miről ismerhetjük fel, hogy nem az Úr mondott egy igét? Ha egy proféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, és nem teljesítik be, azt az igét nem az Úr mondta, hanem a proféta mondta, önteltségében ne tartsád tőle. Ez a fejezet három témát taglal, és tulajdonképpen mindegyik olyan téma, amely ugye Mózes 5. könyvéről tudjuk, hogy gyakorlatilag egy elismétlése, összefoglalása mindazoknak a dolgoknak, amik előzőleg elhangzottak. Az első téma, ami egész az első 8 vers foglalkozik ezzel, a léviták, illetve a papságnak a vonatkozása, kérdése. Az 5 Mózesben többször is láthattuk azt, hogy még a 4 Mózes és a 3 Mózes is külön válaszza a lévitákat és a papokat. Tulajdonképpen az 5 Mózesben ezzel többször is találkozunk, hogy a papok és a léviták itt együtt vannak említve. Tulajdonképpen minden pap ugye egyben lévita is, hiszen lévi törzséből származtak, csak ugye lévi törzsének már a további ágaként leszármazottai között van ugye Áron, és az Áronnak és a gyermekeinek, a fiainak lettek a papok, és a léviták pedig lévi három fiának a nagy családjának szerint van elnevezve. De amikor itt tulajdonképpen, ha nézzük, hogy a papoknak és úgymond a lévitáknak a szolgálatukban különbség is van, de mindnyájan Isten szolgái voltak. És itt olyan vonatkozású dolgokról van szó, hogy a Mózes 5. könyvében erről már előzőleg is volt szó, ahol tulajdonképpen nem elsősorban most az ő szolgálatukat helyezi úgy hangsúlyba, hogy ezt megkülönböztesse, hanem az Istennel való közösség. És az Istennel való kapcsolatuk úgy a lévitáknak, mint Áronnak és a papságnak abban állt, hogy az orták körüli szolgálat által volt kapcsolatuk Istennel. Ott volt az, hogy ugye meg volt idézőjelben, mondhatjuk így mai szóval, hogy a rangsor, hiszen a szentek szentjébe, ahova évente egyszer a főpap mehetett be, oda senki más pap nem mehetett be, egyedül a főpap, és aztán magába az áldozat bemutatásában a papok voltak azok, akik végezték. Lévi törzsének a tagjai, akik ott voltak, ők ebben segédkeztek, ott voltak, akik szolgáltak a sátorban, és az, hogy Isten kiválasztotta őket, tudjuk, hogy visszanyúlik egész az aranyborjúig, amikor Isten utána azt mondja, hogy minden elsőszülött helyett lévi törzsét választom. Hiszen azt mondja, hogy azon az éjjel, amelyen megöltem Egyiptomban minden elsőszülöttet, magamnak szenteltem Izraelben minden elsőszülöttet. És ezután van, hogy lévi törzsét kiválassza. És az Úr az ő örökségük. Énekben is ismerjük ezt, amelyik Zsoltárban, ugye Kóré fiainak a Zsoltárában, ez, hogy az Úr az én örökségem. Újra meg újra ott lehet ez, hogy lévi törzsének ugyan az egész országban, a 12 törzs birtokában levő területeken meg volt mindenütt a maguk városa. Ezen belül volt ugye a 64. város, ahol lévi törzse lakott. De semmi olyan szántóföld és egyéb más dolog nem tartozott ő hozzájuk, amely az ő megélhetésüket, a kenyérkeresetüket, gazdálkodásukat adta volna, hanem az Úr adta az ő örökségüket. Olyan értelemben, hogy Isten gondoskodik róluk. És ez azóta is igaz, ami újra meg újra ott lehet, tudjuk azt, hogy az ő szolgáiról mindig Isten gondoskodik. Nem úgy, hogy most így mondva, hogy nem kell tenni semmit, hanem tényleg tapasztalhatjuk és tudhatjuk azt, hogy Isten meg tudja áldani. Úgy mondja az Új Szövetségben, Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza az ő áldását. És ezt tette Izrael népének az életében, a papsággal és a lévi törzsével kapcsolatban is. Itt, amit példának mond, ugye abból kezdi, hogy a tűzáldozatból való részesedést, és itt beszél ugye a szegyről, a lapockáról, és tehát, hogy egyrészt ott van az áldozati rend, amelyet a három Mózes tanulmányozásákkor részletesen foglalkoztunk azzal, hogy van olyan áldozat, amelyből egyáltalán semmi rész nem jutott a papságnak, amit teljesen el kellett ugye füstölögtetni, égetni, ugye az egészen égő áldozatot, de megvan az, hogy, és itt most erre részletesebben nem akarok kitérni, ugye, hogy más, ahogy a bűnért való áldozatból, a hála áldozatból, az étel áldozatból, a különböző áldozatokból, ahogy megvolt, hogy miből Van, amelyikből csak a felszentelt papok ehettek, és van, amelyikből a családtagjaik is. És itt aztán folytatja azzal, hogy ez mellett, hogy ez a mindennapi élelmükről gondoskodott, hogy a bemutatott áldozatoknak egy része ott volt a papságnak, illetve Lévi törzsének, ott van a másik, amit itt idehoz, a zsenge odaadása a gabonából, a mustból, az olajból és a gyapjúból. Egyáltalán tudjuk azt, hogy Lévi törzse kapta a tizedet is, és ezen felül ott van a zsenge. A zsenge, ugye mondhatjuk így, hogy az első termés. Úgy gyermekkoromból emlékszem, hogy amikor egy fiatal gyümölcsfát, amikor elültettünk, ugye kell neki egy pár év, mire egyáltalán terem, első évben nem is, vagy a első termő évben, ami általában a harmadik, negyedik év minimum, ugye nem is szabad sok gyümölcsöt rajta hagyni, de ott van az a várakozás, hogy na milyen ízű lesz. Ugye akkor derül ki, hogy jó, hogy adott esetben ugye ma már elég jól föl vannak címkézve a gyümölcsfák, de most ha akár a valakitől kapta az ember, hogy tényleg olyan-e, amire számított, várta, hogy milyen lesz az első gyümölcs. És tulajdonképpen, amikor a zsenge odaadása ott van, hogy az Úrnak, olyan sokszor ott van ez a lehetőség, hogy ahogy mondja is, hogy a hála, melyet véret fakasztott. Mennyire fontos az, hogy ott legyen a mi szívünkbe, az Úr iránti hálában, ilyen vonatkozásban is a zsenge odaadása. Az zsengének szokták úgy is mondani, mint a java. Tudjuk, amikor az aratás is megkezdődött, az minden évben az aratás ünnepén, akkor azzal kezdődött, hogy az, amikor a hét ünnepet ugye szemléljük, ez a 3 Mózes 23-ban, ahogy le van írva, hogy az aratásnál először egy kévét fel kellett mutatni az Úrnak, egy áldozatot bemutatni, és utána indult be igazából az aratás. De itt tulajdonképpen ugye arról van szó, hogy azt, amit Istennek odaadnak, azt ő továbbadja. Azáltal táplálja az ő szolgáit, és olyan szép ez végig az Ószövetségben is Isten elgondolása, Isten terve, ahogy ezt megvalósítja, ahogy ezt véghez vitte, de tudjuk azt, hogy Izrael életében nagyon különböző az, hogy mikor, mely időben ezt hogyan hajtották végre. Ha az Isten tisztelet a helyén volt, és Istent tisztelték, ha a népnek a szíve az Isten imádatot kereste, akkor mondhatjuk így, hogy az áldozati rend is jól működött, hiszen akkor hozták az áldozati állatokat, akkor Isten közösséggel való közösséget keresték, és ezáltal a léviták is és a papságnak is megvolt a maga megéletési formája, mondhatom így talán. Ugyanakkor láthatjuk mindezek között, ugye akár amikor a zsengének a felajánlásáról is van szó, hogy tulajdonképpen a papságnak, illetve a lévitáknak mindenkor így kellett tekinteni erre, mint egy önkéntes adomány. Mint egy olyan, amelyet Isten rendelt, de amelyet nem lehetett, mint ma az adóhatárság behajtani, hanem ott volt az, hogy attól függött, hogy mennyire volt ott az Istenfélelem Izrael népének az életében. És az évek során láthatjuk egy pozitív és egy negatív példát is szeretnék idehozni a Bibliába. Az első, ami úgy nagyon ugye meglepő, ez a bírák korának a végén, Sámuel első könyvének az elején ismerjük Éli történetét, illetve Éli fiainak a történetét. Amikor Éli fiai súlyosan megszegték ezt az isteni által kiformált rendet. Amikor tulajdonképpen ott úgy olvassuk az 1 Sámuel 2-ben, hogy még mielőtt a nép, akik jöttek áldozni, az áldozat bemutatásra került volna, ők már a nyershúst elvitték, hogy ugye az áldozatnál, az ételáldozatnál is főtt húst kellett volna, hogy kapjanak, de hogy tudnadják sütni. És azt olvassuk ott, hogy az emberek megutálták az Úr áldozatát. Ez a helytelen mód, ahogy viselkedtek akkor Éli fiai, ez oda vezetett, hogy nem Éli fiait utálták meg, hanem az Úrnak az áldozatát. És ez mindenkor egy nagy felelősség azzal, hogy mi hogyan élünk. Hogyan tudunk példát mutatni, ahogy beszél az Új Szövetség is, hogy mi vagyunk ennek a világnak a sója, hogy hogyan tudjuk bemutatni a mi Úrunkat. Mindazáltal, ahogy bennünket szemlélnek, ez kihatással van arra, hogy hogy gondolkodnak Istenről. És ezért ott van, hogy egy helytelen magatartás Isten népe között az egy romboló hatást gyakorol. És utána ez hatványozódik tovább, hiszen a népnek az Istenhez való viszonya meghatározta a lévitáknak az életét is. Aztán láthatjuk az ország kettészakadása után, ugye az elmúlt időszakban szóba került ez, amikor ugye elszakította a 10 törzset Isten Salamon után, Roboám és Jeroboám között, és az északi ország részből tulajdonképpen a lévitáknak el kellett menekülni. Részben ez egy üldözésnek a része is volt, ahogy Roboám hozzáállt, de magához az egész rend, ahogy kialakult, hogy bálvány aranyborjukat állított föl Jeroboám, ez így mondom lehetetlenné tette a lévitáknak a további életét. Hiszen ha Istent nem tisztelik, akkor nem adnak tizedet, és akkor nincs ott az, hogy a lévitákról való gondoskodás megtörténjen. És ezek után most egy nagyot ugrok, van több is, aki helyesen gondolkodott, de mégis tulajdonképpen Ezékiás cselekedete és gondoskodása volt az, ami egy nagyon meglepő. Itt egy részt szeretnék felolvasni, ezt a 2 Krónika 31-nek a 3. versétől a 10. versig felolvasom, és néhány dolgot szeretnék kiemelni belőle majd. Tudjuk azt, hogy Ezékiás ugye helyreállítja az Isten tiszteletet, és ennek mint egy fokozata előre mehetele ez, amit a 2 Krónika 31-ben olvasunk, a 3. verstől. A király jövedelmének egy részét az égőáldozatokra adta, a reggeli és az esti égőáldozatra, a szombatonként, újholdanként és a megszabott ünnepeken bemutatandó égőáldozatokra, ahogyan megvan írva az Úr törvényében. A Jeruzsálem belül lakó népnek pedig meghagyta, hogy adják meg a papok és a léviták részét, és ragaszkodjanak az Úr törvényéhez. Amint ennek híre ment, Izrael fiai bőségesen hoztak a gabona, must, olaj, méz és minden mezei termény legjavából, és bőségesen meghozták a tizedet és mindenből. A Júda városaiban lakó izraeliek és júdaiak is hoztak tizedet a marhákból és a juhokból, az Istenüknek, az Úrnak szentelt dolgokból is elhozták a szent tizedet és garmadákba rakták. A 3. hónapban kezdték el lerakni a garmadákat, és a 7. hónapban végeztek vele. Amikor Ezékiás és a vezető emberek odamentek és látták a garmadákat, áldották az Urat és az ő népét, Izraelt. Ezékiás rákérdezett a papoknál és a lévitáknál a garmadákra. A Cádok házából való Azárjá főpap így felelt nekik, mióta elkezdték hordani a felajánlásokat az Úr házába, eleget eszünk, sőt még maradt is bőségesen, mert az Úr megáldotta a népét, úgyhogy megmaradt ez a nagy mennyiség. Tehát itt láthatjuk azt, a 3. versben olvastuk azt, hogy a király példát mutatott Ezékiás abban, hogy a jövedelem egy részét arra fordította, hogy az Isten tiszteleti rendben helyreálljon a dolog, olyan értelemben is, hogy az áldozathoz az állatok meglegyenek. Aztán a negyedik versben olvastuk azt, hogy utasítást adott a nép felé arra, hogy a lévitáknak a részét adják meg. És utána olvastuk az ötödik versben azt, hogy bőségesen hoztak. De ami úgy különösen, amiért úgy az egészet többek között föl is olvastam, a tizedik versben hangzik el az, hogy eleget eszünk. Tehát ott van az, itt láthatjuk egy olyan időszakot, ami az előtte levő királyok életében is megvolt, hogy tulajdonképpen ugye az ketté szakadt országban a két törzs, ugye Júda és Benyámin nem tudta eltartani úgy a lévi fiait, amely a 12 törzsnek a feladata lett volna. Ezt a rájuk nehezedő nehézséget olyan értelemben se tudták, hogy most így mondom, amikor azt mondja az ember, hogy erejükön felül való teher volt. Ugyanakkor, amikor nem követték az Isten tiszteletet, nem követték Istennek az igéjét, akkor ott volt az, hogy tulajdonképpen hiába voltak annak, hogy a maguk táplálására jutott volna elég. Azért mondják azt, hogy most eleget eszünk, nem éhezünk. Ezékiásnak ez az intézkedése egy olyan helyzetet teremtett, hogy Isten szolgái tudtak azzal foglalkozni, ahogy itt helyre is állítja ugye Ezékiás az Isten tiszteletbe, hogy kijelöli a különböző szolgálatoknak a felelőseit, a dicséreteket, és mindazokat a dolgokat. Még az előzőleg, illetve az ezek után jön majd, ugye később a bibliai könyvei szerint előrébb van, de ugye a babilonai fogság után van Nehémiás könyve, és Nehémiás könyvében olvasunk egy olyant, hogy pont azért, mert a léviták, hogy a megélhetésükről gondoskodjanak, elhagyták az Istennek való szolgálatot, és elszélettek arra, hogy tulajdonképpen a mezőn dolgozzanak, hogy tudjanak gondoskodni a családjukról. És itt, amikor a Mózes könyvében, ahogy tanulmányozzuk, és láthatjuk azt, hogy Isten hogyan gondoskodik az ő népére, hogy volt az ő terve. És tulajdonképpen ez mind mondhatnánk így, hogy igen, mind jó, szép, akkor, ha betartják. De valóban így van, hogy Isten tud gondoskodni akkor is, és ő mindig is bizonyos értelemben mondhatjuk, hogy az ő népét, most arra gondolok, ahogy még mielőtt az ígéret földjére bemennek, ugye az Ebál és a Garazim hegyén volt kiültetve az áldás és az átok. Az áldás akkor, hogyha hallgatnak ő rájuk, az átok pedig akkor, hogyha nem hallgatnak. És akkor bekövetkezik az, ami bekövetkezett a babiloni fogságba is, és bekövetkezett akár a bírák idejében is, vagy később is ugye többször, amikor ellenség nyomorította Izrael népét, befejezve egész azzal, ugye akár az asszíriai fogság az északi ország részben, vagy a babiloni fogság a déli ország részben, ahonnan ugye visszajöttek, de tudjuk aztán az Úr Jézus halála után aztán a teljes szétszóratás. Miért? Mert nem hallgattak az ő szavára. Aztán itt a Mózes könyvében, a lévitáknál még egy érdekes dolgot olvasunk itt a hatodik verstől, amikor azt mondja, hogyha egy lévita bárhonnan Izraelből, bármelyik lakóhelyedről, ahol jövevényként él, el akar jönni a varahelyre, mert kiválaszt az Úr. Egyrészt tudjuk azt, hogy mondjuk az már az új szövetségi részben van, és a papokról van szó, de ugye Zakariásnál olvassuk Lukács evangéliumában, hogy amikor rájutott a beosztás, akkor fölment Jeruzsálembe. Nem mindenkor ott lakott Jeruzsálemben, hanem a szolgálatra ment fel. És ugyanígy valószínűleg a léviták is, ahogy be voltak osztva szolgálatra, hiszen ebben a 48 városban laktak eredetileg, De Isten már itt meghatározza azt a dolgot, hogyha valakinek a szíve azt diktálja, hogy ő szeretne az Úrhoz minél közelebb menni, és ott lenni folyamatosan Jeruzsálembe, akkor erre is van lehetőség, és azt mondja, hogy van erre lehetőség. Amikor azt mondja, hogy hadd végezzen szolgálatot Istenének az Úrnak nevében. És mindazokban a dolgokban, ami ott van, hogy ugyanúgy részesüljön az Úr színe előtt, és a 8. vers, amikor azt mondja, hogy velük egyenlő részt kapjon azon kívül, amilyen van a családi tulajdon eladásából, ebből adódik az, hogy abban a városban, ahol ő élt, ott ebben az esetben eladhatta. Mert egyébként Izrael népének az életében tudjuk azt, hogy egyrészt ugye az 50. év az eladott dolgokat mindig visszahozta az eredeti tulajdonosnak, másrészt pedig pont a lévitáknál volt az, hogy nem volt szabad eladni a dolgokat. Annyira ragaszkodott Isten ahhoz, hogy maga az eredeti elosztás, az eredeti törzsnek a nevén maradjon meg mindaz, ami van. Aztán ezeknek a dolgoknak, az Isten szolgáiról való gondoskodásnak van egy új szövetségi vonatkozása is. Pál a korintusi első levélnek a 9. levélében fejezetében ír erről, amikor azzal kezdi ott, hogy ki katonáskodik a saját maga pénzéből, vagyonából, és ott a 14. versben azt olvassuk, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. És saját példáját hozza, ugyanakkor Korintusnak, mint egy elétárva, hogy tőlük nem fogadott el semmit. Nem terhelte, hanem ugye a tulajdon kezével munkálkodott, hogy ingyen valóvá tegye az evangéliumot számukra. És többször is kiemeli, és ott is kiemeli azt, hogy Filippi volt az a gyülekezet, amely őt igazából támogatta. Ugye, amikor a korintusi levelet tanulmányoztuk, illetve még azt tanulmányozzuk, akkor láthattuk azt, hogy Korintusban is volt gyűjtés, és Pál azt tovább vitte ugye a jeruzsálemi szenteknek, de itt tulajdonképpen ezt az ószövetségi, a lévitákról való gondoskodás példáját arra hozza fel, hogy nem igellenes az, hogy az Istennek a szolgái az evangéliumból éljenek meg. Ugye ez az évszázadok vagy évezredek alatt különböző módot volt, sokféle variációja ennek, de tulajdonképpen ez csak így említésként mondtam, mint a lévitákról való gondoskodással való párhuzam. A második téma, amelyet a 9. verstől olvastunk itt egészen a 14. versig, a varázslásnak a kérdésével lehet összefoglalni, amely ez egy sokkal bővebb terület, mint maga csak a varázslás. A népek, akik birtokában volt a föld, gonosz dolgokat cselekedtek. Még Ábrahámnak, amikor a vele való szövetséget köti, akkor mondja úgy az 1 Mózes 15-ben, hogy még nem telt be az emorusok gonossága. És tudjuk jól ugye, hogy a Péter levelében is olvassuk, hogy Isten még hosszan tűr, nem akarja, hogy némelyek elvesszenek. Ott van az, hogy sokszor késedelemnek tartják némelyek, vagy ahogy itt az ige mondja azt, hogy Isten még mindig tűr. Ahogy Izrael népének az életében is ott volt az, hogy a 400 év egyiptomi rabságnak egyik oka ez volt, hogy az emóriak gonoszsága, hogy az a terület, amelyet Isten nekik ígért, még nem telt be. De most, amikor bemennek, amikor birtokba fogják ezt a területet venni, és Isten ítélete hangzik el az a nép fölött, akik ott vannak jelenleg, ugye, itt még ugye a pusztai vándorlás végén vagyunk, akkor azt mondja, hogy ne tanulj ezektől a népektől. Mert gonosz dolog, és itt fel is sorolja, hogy mit ne tanuljon tőlük, ugye ott van az első, amit mond, az áldozatnak az elégetése. Igen, tehát az áldozat olyan értelemben, hogy a gyermeknek. A móloknak, akármilyen szörnyű dolog ez, tudjuk, hogy Izrael életében is előfordult ez. Egyrészt ott van Akház életében, a 2. Krónika 28.3-ban olvassuk azt, amikor Akházról olvassuk, hogy által vitte a tüzen ugye a gyermekeit, és utána pedig Manaséről, arról pedig fogok is olvasni. Tulajdonképpen mit jelent ez, hogy által vitték a tüzönt, a gyermeket? A móloknak a szobra egy hatalmas nagy vasszobor volt, aminek a belsejébe tüzet raktak. És átizzott az egész oszlop, az egész szobor, és ennek a szobornak a kinyújtott keze ugye megizzott, és abba rakták bele a fiatal csecsemőt, amely ott tulajdonképpen elégett, megsült tulajdonképpen, és tulajdonképpen hamuvá vált. Ez volt az a rend, ami ennek a népnek többek között az egyik legnagyobb bűne volt, és amelyről tulajdonképpen nem tudom pontosan máshol is olvashatunk, de erről a két királyról mindenképp olvashatjuk, hogy ezt végezte, ezt megtették. Manaséval kapcsolatban olvasom fel, mert ott mást is van, amit szeretnék ide tenni ebből. Ez a 2. Krónika 33-ban olvasjuk ezt. 2. Krónika 33 a 6. versét, és majd a 9-et. Itt Manasé, ugye, aki Ezékiás királynak a fia volt, a fiait is elégette áldozatul Ben-Hinon völgyében varázslást, jelmagyarázást és igézést űzött, halott idézőket és jövendőmondókat tartott, sok olyan dolgot vitt véghez, amit rossznak lát az Úr, bosszantva őt. És a 9. vers. De Manasé tévejgésbe vitte Júdát és Jeruzsálem lakóit, és még gonoszabb dolgokat követtek el mindazok a népek, amelyeket Izrael fiai elől kiirtott az Úr. Igen, az új fordítás nem, a ragozás nem úgy hozza ki, de hogy gonoszabb dolgot cselekedett, mint azok a népek, amelyet kiirtott előtte az Úr. Múlt valamelyik alkalommal volt szó Manaséről, aki úgy Akház, mint Manasé, tulajdonképpen a déli ország részbe, tehát Dávid királyi házának a vonalából való király, tehát nem is az északi királyságban olvassuk ezeket a gonoszságokat, hanem Izrael népének az életében idáig süllyedtek abban, hogy elhagyták az igaz Istent, és keresték minden mást. Ahogy itt tulajdonképpen Manaséről föl van írva, szinte az összes dolog, ami itt el van magyarázva, ugye itt a Mózesben olvastunk a jóslásról, a varázslásról, a jelmagyarázóról, igézőről, átokmondóról, szellemidézőről, jövendőmondóról, halott idézőről. Egy csomó olyan dolog, amelynek tulajdonképpen ma ugyanúgy megvan ebben a világban. Most, amikor tulajdonképpen talán van, amit másképp neveznek, de ott van, ugye sokszor találkozhatunk, ha akár még újságban is, amikor hirdetik ugye a látnok képességet, a tenyérjóslást. Aztán ott van az asztrológia, a jövendőmondás, jóslás, a spiritizmus és az okkult dolgoknak a rengetegféle változata, amelyről talán jobb, ha nem is tudjuk annyira, hogy pontosan mi mindent akar. Ott van az, hogy az ember a maga ürességébe, hogy be akarja tölteni azt az Úrt, amely ürességet az Isten elvetése okoz. És ott van, hogy mindezek mellett, amikor ilyenekbe kerülnek, és amelytől Isten azt mondja, hogy tartózkodjanak. Nem azt mondja, ugye gondolhatunk arra, amikor Saul király, ugye az első királyról olvassuk azt, hogy amikor ugye megkezdte az országlását, akkor kiirtotta sok mindent, ami Isten előtt utálatos, és a halála előtt mégis azt kereste, hogy van-e valaki olyan, aki halott idéző. És aztán ugye az az asszony, ahova elmegy, meg is idézi, ugye úgy van, hogy ugye Sámuelt akarja megidézni, most az, hogy tulajdonképpen ki volt az, akit megidézett, vagy hogyan, most ebben nem akarok belemenni, csak az, hogy tulajdonképpen mennyire ott van az, hogy amikor valaki elhajlik az Istentől, akkor eljuthat egy olyan szintig, ahogy Saul király is tetszi, hogy egy halott idézőt kéri meg. És ott tulajdonképpen ez a halott idézés kapcsán megmondja az, hogy meg fog halni. És ezzel kapcsolatban Isten határozottan megmondja már a Mózes könyvébe, hogyha egy ilyen akár halott idéző, akár jövendőmondó, vagy más dolog, az bekövetkezhet. Nem azt mondja, hogy nem tudnak olyan dolgot mondani, ami nem következik be. De azt mondja, hogy neked nem engedtem meg. Olyan dolgok, amelyet Isten azt mondja, hogy utálatos ő előtte. És akkor, ha látszólag, pillanatnyilag sokszor ezeket a dolgokat ugye úgy gondolják, hogy hát vagy tréfának gondolják, vagy különböző dolgoknak, de belekerülnek a bűvkörébe, és mindentől a kép az Istentől való elidegenedés. Annyira fontos az, hogy ahogy többször kihangsúlyozza Mózes könyvébe, hogy nem az a döntő, hogy az, amit az mond, az beteljesedik, vagy nem, hanem Isten nem akarja, mint ahogy annak idején az Édenkertben is tulajdonképpen azzal, amik ugye az első emberpárt elhitette a sátán azzal, hogy tudod a jó és a gonosznak az ismeretét, de tulajdonképpen elvesztették azt, hogy helyes módon értékeljék mindezt. Lehet egy bizonyos ismerethez eljutottak, de elvesztették az Istennel való közösséget. És ezzel kapcsolatban még szeretnék a gazdag és Lázár történetéből néhány igeverset felolvasni, ami nagyon ide kapcsolódik. Ez a Lukács evangéliumának a 16. részéből, a 27. versétől a 31-ig. Itt, amikor a gazdag beszél Ábrahámmal, és ezt mondja Ábrahámnak ez a gazdag, akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához. Mert öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesik, és vannak prófétáik. Hallgassanak azokra. Ő pedig ezt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám. Hanem ha halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Tehát ezt láthatjuk ma is, amikor a különböző dolgokkal próbálkoznak emberek, és ugye kutatják akár ilyen vonatkozásban is a jövőt, ez nem visz közelebb Istenhez. Azt mondja itt Ábrahám, hogy ha a Mózesre és a prófétákra nem hallgattak, akkor ő arra se hallgatnak. Az ember, amikor keresi azt, hogy magát különböző módon ezt az űrt kitöltse, ahogy akár az ahogy a római levélben is olvassuk az elején, hogy Isten kiszolgáltatottja őket. Mivel Istent megismerték, de neki dicsőséget nem adtak. Ezért kiszolgáltatja őket. És ezért ott van, hogy amikor az ember magának keres Istent, azt ő maga tudja szabályozni, ő maga tudja alakítani, és nem kell megalázkodni előtte. És ez az a döntő dolog, ami az emberi szívben a bűneset óta van, hogy az élő Isten elé csak bűnvállással, és megalázkodással lehet menni, elfogadva a kegyelmet. Míg a maga készítette Istenhez, lehet bárhogy menni. És vasárnap hosszú, ugye András beszélt a csillaggászati vizsgálatokról, meg a különböző dolgokról, és az az ige jutott eszembe, hogy azt hiszem a Náhum prófétában van, hogy ha a csillagok közé rakod is a fészkedet, itt onnit is levonnak léged. És Istent lehet a legmesszebb magasságokba vagy bárhol keresni, de Istent megtalálni csak alázatban, és alázatban lehet, nem pedig az embernek a maga felfogadottságában. A harmadik téma, amit ugye a Mózes könyvében olvastunk ebben a fejezetben, amikor azt mondja Mózes, hogy prófétát támaszt majd testvéreid körül az Istened az Úr, olyan, mint én, őre hallgassatok. És felidézi itt azt, amikor a Sínai hegynél ott van, hogy amikor a természeti jelenségtől, ahogy a hegy lángolt, és ugye a rengett az egész hegy, és Izrael népének olyan félelmetes volt a látvány. Ugye a zsidókhoz írt levélben még Mózes is erről beszél, hogy milyen félelmetes volt. És amikor Mózes lejön a hegyről, akkor tudjuk, hogy még Mózesnek is leplet kellett borítani az ő orcájára, mert nem tudták elviselni az ő ábrázatát, és azt kérték, hogy ne Isten szóljon hozzánk, hanem te. Hogy és akkor hangzik el, illetve arra hivatkozva mondja ezt, hogy prófétát támaszt majd te néked az Úr. És ez, hogy ez az ige beteljesedett, erről Péter apostol beszél a pünkösdi prédikációjában, az apostolok cselekedetei harmadik részének a végén, vagy a 20. vers tájékán beszél erről részletesebben, amikor az Úr Jézus beszél, és ott többek között ezt mondja, a 22. verset akartam felolvasni, amikor azt mondja, hogy Mózes ezt mondta, prófétát támaszt nektek, testvéreitek közül az Úr, az ti Istenetek olyan, mint én, őre hallgassatok mindenben, amit csak mond néktek. És itt azzal folytatja Péter, és aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell írtani a nép közül. Ugye a Mózes könyvében azt olvassuk, hogy ezt megkeresem én, illetve azt számon kérem. És itt tulajdonképpen előtte Péter a bizonyságtételben az Úr Jézusról beszél, arról, hogy beteljesedtek ezek a dolgok. Mennyire csodálatos az, ahogy itt előre mutat már ebben, az Úr Jézus Krisztusra, és amikor itt azt mondja a 19. versben, hogy ha valaki nem hallgat az igémre, amelyeket az én nevemben hirdet, azt majd én felelősségre vonom. Ugye ezt a mondatot mondja Péter az apostolok cselekedeteiben úgy, hogy ki kell írtani a nép közül. És úgy az jött elém, amit a János evangéliumának a 16. fejezetében az Úr Jézus az ő búcsúbeszédeiben mondta, amikor beszél arról, hogy elküldi a vigasztalót, és azt mondja, hogy megítéli a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében úgy, hogy nem hisz, illetve bűn, és úgy határozza meg, hogy a bűn pedig az, hogy nem hisznek az Isten fiában. És ez az, amikor azt mondja itt ugye a Mózes könyvében, hogy prófétát támaszt néktek az Úr. Aki kijelenti, aki megmondja néktek. Azt mondja itt, hogy az én igémet adom az ő szájába, ő pedig elmond nékik mindent, amit én parancsolok. És tulajdonképpen az Úr Jézus, amikor itt volt ezen a földön, ő ezt adta, ezt tette. Hogy semmit sem szólt magától, hanem amit az Atya adott. És a Szent Szellemről, amelyet ott van, hogy elküldi a vigasztalót, azt mondja, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Olyan jó újra meg újra látni ezt, ahogy az összefüggés ott van az Ószövetség és az Új Szövetség között, ahogy ki van jelentve több helyen már az Ószövetségben is az, hogy Isten megkeresi az ő népét, és olyan jó, hogy nem csak olyan értelemben az ő népét, mint Izrael népét, hanem mint mi is, akik a kegyelem korszakában élhetünk és megérthettünk. És aztán beszél még arról is, hogyha egy proféta a 20. verstől elbizakodottan olyan igét hirdet az én nevemben, amelyet nem én parancsolok meg néki, az a proféta halljon meg. Tudjuk később az ószövetségi történetben, hogy milyen egy-egy királyt, milyen rengeteg hamis proféta vette körül, akik próbáltak kizelegni a királynak, és úgy mondani. Ott van, ugye, amikor akár ugye Akháb esetében ott azzal vádolja Illést, hogy te mindig csak olyan mondasz, ami rossz nekem. Mert a többi proféta mind azt mondja, ami jó. És a másik eset, ami meg sokkal inkább példázza azt, hogy mennyi hamis proféta volt, az, amikor Józsafát az ő sógorával felmerül a kérdés, hogy elmenjen-e a harcba, és akkor előhívják egy csomó profétát, és azok mind különböző módon, ugye vasszarvakkal és különböző dolgok a profétának, hogy menjenek csak el a harcba, és akkor Józsafát ragaszkodik, hogy hívják elő Mikiást is, és aztán Mikiás azt mondja, hogy ne menj el, mert meg fogsz halni. És aztán Mikiásra akkor ugye a börtön vár, mert egyszerűen nem tudják elviselni, ugye a másik király, most annak nem kerestem ki a neve, nem jut pontosan eszembe, de ugye az, egy ritka eset volt ez, amikor Izrael és Júda összefogott, ugye előtte ott volt az, hogy gyermekeik házasságot kötöttek, tehát mint nászok mondhatnánk így mai szóval, így is, hogy elmenjenek együtt harcolni. És ott láthatjuk azt a rengeteg profétát, ami mind próbálja úgy irányítani, hogy nekik ez a kenyerük, hogy a királynak megfelelő legyen. De azt mondja itt az ige, hogyha egy proféta olyan mond, amelyet nem én mondok neki, az halljon meg. És tulajdonképpen mindenkor ott van ennek a veszélye, amikor az ember valami nagyot akar, valami különlegeset mondani, de ha Isten igéjét akarja követni, akkor alázatban megmondhatja, igen, vannak dolgok, amelyeket nem értünk. Mert a titkok az Úrei, a kijelentett dolgok a miénk. És olyan jó, hogyha amit megértünk, amit magunkévá tudunk tenni, abban pedig hűségesen engedelmeskedünk és azt szerint járunk. Ez volt az, amit ennek a fejezetnek a kapcsán szerettem volna így ide tenni a testvérek elé, és kérem, hogy akinek van gondolata, hogy azt ossza meg.